tettem, hogy tudtam megmaradni mellette majd egy évig. Úgy látszik, nagyon jóságos voltam ebben az időben. Ennek ellenére, és anélkül, hogy tudta volna, nagy szolgálatot tett nekem. Ezt tartsd meg magadnak. Nem tartozik Charlotte-ra, aki egy szentimentális, kövér liba. Nemrég észrevettem, hogy teherben vagyok. Gondolhatod, mindjárt hasznomra fordítottam a dolgot. Mielőtt elmondtam volna Oswaldnak, elrohantam egy nőgyógyászhoz. Számításokat csináltunk. Egy szóval biztos, hogy a gyerek nem lehet kvalttól. Úgyhogy ez a szegény Prosper. Ne tudja meg soha, képes volna atyai húrokat pengetni. Hosszú volna mindent megmagyarázni. A doktor nagyon-nagyon kedves volt. Csak egy egészen kicsit kellett csalni a gyerek születésekor, elég volt azt állítani, hogy koraszülés, és el tudtuk hitetni Oswalddal, hogy atya lett. Nagyon jól fogadta a dolgot. Ha először látja az ember, könnyen azt gondolhatja, hogy hidegfejű ember, de egyáltalában nem az. Éppen ellenkezőleg, kettesben olyan vidám, mint egy gyerek, és amikor Párizsban voltunk, minden kocsmába bementünk, és a körhintára is felültünk. Egy szóval Mrs. Oswald A. Clark lettem, Detroitból, Michigan, és most már csak angolul beszélek, mert, mint bizonyára emlékszel, Oswald egy szót sem tud franciául. Néha gondolok kettőtökre. Charlotte vajon még mindig annyira fél attól, hogy meghízik. Még mindig köt a szabad idejében. Meglátod, egy vidéki rőfösüzlet pultja mögött fogja végezni. Ami téged illet, drága öreg Gigim, nem hiszem, hogy valaha is elpolgáriasodt. Ahogy az a fehér kamáslis vendég mondta, emlékszel, az, aki egy szuszra kívott egy üvegpesgőt, neked a véredben van a bűn. Üdvözöld nevemben a kroáettet, és ne kezd így elnevetni, ha ránézel Prosperre, és arra gondolsz, hogy apa lett, anélkül, hogy tudna róla. Küldök majd levelező lapokat. Sok puszi. Mimitől. Megengedi, hogy magammal vigyem ezt a levelet. Charlotte közbelépett. Hagyd nála, Gigi, ebben a helyzetben. Azután, miközben kikísérte a felügyelőt. Mondja, nem kaphatnék engedélyt arra, hogy meglátogassam. Joga van kívülről hozatni a kosztját. Legyen szíves. Kivörösödött, és átnyújtott a felügyelőnek egy 1000 frankos bankjegyet. Jó volna, ha néhány könyvet is kaphatna. Hiszen mindig olvasott a szabad idejében. Eső. Taxi. Kigyúltak a lámpák. Az erdő, amelyen Maigré néhány napja biciklin hajtott át, Doncs társaságában. Tegyen le a Majestikben, legyen szíves. A portás kicsit nyugtalan lett, amikor Maigré keresztül ment a hallon, anélkül, hogy őt megszólította volna, és előzékenyen lesegítette róla a ruhatárban a kabátját és kalapját. Az igazgató éppen félrehúzta a függönyt, és ő is látta a felügyelőt. Most már mindenki ismerte, mindenki követte a tekintetével. A bárba, miért ne, szomjas volt, és vonzotta a tompított zene. Valahol az alaksorban egy zenekar tangót játszott, nagyon halkan. Lement egy vastag szőnyeggel borított lépcsőn, belépett a kékes fénybe. A vendégek süteményt ettek kis asztaloknál. Mások táncoltak. Eléje jött a főpincér. Egy pohár sört kérek. Csak hogy itt. Maigré úgy nézett rá, hogy a pincér engedelmeskedett, valamit firkált egy cédulára. Azok a cédulák, amelyek. Maigré szemmel követte ennek a vándorlását. A Dancing mélyén, a zenekartól balra, valami tolóablakot látott a falban. A másik oldalon ott voltak az üvegkalickák, a konyhák, a mosogatók, a személyzeti ebédlő, és egészen hátul, a blokkoló óra mellett, az öltöző, 100 fémszekrénnyel. Maigré érezte, hogy valaki nézi őt, és felfedezte Zebiót, aki egy középkorú, csupa ékszernővel táncolt. Tévedett volna. Maigretnek úgy tűnt, hogy Zebió tekintete felhívja a figyelmét valamire. Körülnézett, és egy kicsit megütődött, amikor megpillantotta Oswald A. Clarkot. Ellen de Romannal, a fia tanítónőjével táncolt. Úgy hatott, hogy az új szerelem extázisában mindketten érzéketlenek a környezetük iránt. Komolyak voltak, alig mosolyogtak, mintha egyedül lettek volna a parketten, egyedül a világon, és amikor a zene elhallgatott, egy percig még mozdulatlanok maradtak, mielőtt visszatértek volna asztalukhoz. Maigri észrevette, hogy Clark keskeny, fekete szalagot hord a kabátja hajtókáján, ez volt nála a gyászjele. A felügyelő keze Miminek Gigihez írott levelét gyűrögette. Rettentően szerette volna. De vajon nem megtiltotta-e a bíró, hogy Clarkkal foglalkozzék, úgy látszik, túlságosan gentleman ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljön a rendőrséggel. A tangót Slow követte. Egy pohár habos sör ment végig ellenkező irányban azon az úton, amelyet az előbb a főpincér cédulája tett meg. A pár megint táncolt. Maigré felkelt, elfelejtette meginni a sörét, nagy léptekkel felment a hallba. Van valaki a 103-ázban, kérdezte a portástól. Azt hiszem, a nevelőnő és a kisfiú fent van. De, ha megengedi, telefonálok. Ne tegye, kérem. Balra van a lift, felügyelő úr. Túl későn szólt. Maigré már elindult a márvány lépcsőn, és lassan, dörmögve ment felfelé. Hetedik. A, mit mond, ok estéje. Csak futó gondolat volt, Maigré azonnal el is felejtette. Elérte a Majestic második emeletét, és megállt egy percre, hogy lélegzetet vegyen. A lépcsőn egy pincérrel találkozott, aki tálcát vitt, és egy küldönccel, aki futott, egy csomag külföldi újsággal a kezében. Rendkívül elegáns asszonyok léptek be előtte a liftbe, bizonyára 5 órai teára mentek. Parfüm úszott a levegőben. Mind a helyükön vannak, mondta magában, egy részük a kulisszák mögött, a többiek a szalonokban és a hallban. Az egyik oldalon a vendégek, a személyzet a másikon. Nem pontosan ezt gondolta. Lássuk csak, mindenki a helyén volt körülötte, mindenki azt tette, amit tennie kellett. Egészen természetes például, hogy egy gazdag külföldi nő teát iszik, cigarettázik, elmegy ruhát próbálni. Természetes, hogy a pincér tálcát visz, hogy a szobaasszony megveti az ágyakat, hogy a liftes fiú a felvonót kezeli. Egy szóval, valamennyiük helyzete világos volt, egyszer s mindenkorra megállapított. De ha megkérdezték volna Maigret, mit csinál itt, mit felelt volna? Arra törekszem, hogy börtönbe juttassak valakit, sőt, hogy levágassam a fejét. Már el is múlt. Csak egy pillanatnyi megingás, amit valószínűleg a túlságosan fényűző környezet okozott, a kihívó pompa, a teaszalon atmoszférája. 109, 107, 103, Maigré egy percig habozott, azután bekopogott. Az ajtóhoz hajolva egy gyerek hangját hallotta, aki néhány szót mondott angolul, azután asszonyi hangot, amely távolabbról jött, és úgy gondolta felszólította, hogy lépjen be. Keresztül ment egy kis előszobán, és egy szalomban találta magát, amelynek 3 ablaka a Champs-Élysées-re nyílt. Az egyik ablaknál egy idősebb asszony, olyan fehér blúzban, mint egy ápolónőé, valami varrási munkával foglalkozott. Ez volt a nevelőnő, Gertrude Borm, szemüveggel még szigorúbbnak látszott. De nem ő érdekelte a felügyelőt. Maigré egy körülbelül 7 éves fiút látott, golfnadrágban, keskeny felsőtestét szveterbe bújtatták. A gyermek a szőnyegen ült, körülötte elszórva a játékai, többek között egy nagy hajó és mindenféle autó, pontos másolatai a különböző márkájú kocsiknak. A térdén képes könyv, ezt lapozgatta Maigré érkezésekor, és miután csak egy pillantásra méltatta a látogatót, újból az illusztrációk fölé hajolt. Amikor Maigré elmesélte a jelenetet a feleségének, körülbelül így hangzott. A nő mondott nekem valami ilyesmit, juvi juvi vivel. És hogy időt nyerjek, nagyon gyorsan megkérdeztem, remélem, hogy Oswald J. Clark úr szobájában vagyok, a nő megismételte, juvi juvi vivel, vagy valami hasonlót. Ez alatt megnézhettem a fiút. Korához képest túlságosan nagy fej, amelyet ahogy már értesültem róla lángoló vörös hajborít. Ugyanolyan szem, mint Prosper Donjé, szürkéskék, mint néha a nyári alkonyat soványjak. Elkezdett beszélni a nevelőnőjével, angolul ő is, miközben rám nézett, és számomra ez is valahogy így hangzott, juvi juvi vivel. Természetesen azon tanakodtak, hogy mit csinálok itt, és miért maradok állva a szalon közepén. De hát én sem tudtam, miért vagyok ott. Egy nagy kínai vázában több száz frank.